Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy az éjszaka sötétjéből a nap a világosságára ébresztettél minket. Áldunk a pihenésért, a testvéri közösségért, ígédért, amellyel megszólítasz, vigasztalsz, felkészítesz a szolgálatra. Áldunk mindazon ajándékaidért, amelyek szükségesek az életünkhöz, testi, lelki, szellemi értelemben egyaránt. Add nekünk ezen a napon is gazdagon. Köszönjük, hogy bár méltatlanok vagyunk arra, hogy irgalmad körülvegyen minket, mégis jóságot közösségébe hívsz. Urunk, ébreszd egyházadat, s kezd rajtunk. Építsd gyülekezetedet, s kezd velünk. Adj békességed örömhíréből, hogy jusson mindenütt a földön, minden embernek, és kezd nálunk. Gyógyíts minket szereteteddel, és add tüzedet, hogy átjárjon, melegítsen, és kezd rajtunk. Ámen. Kedves testvéreim, Máté evangélium a 18. részéből a 19. verstől a 22-ig tevő szakaszt olvasom. Akinek van Bibliája, kérem, hogy nyissa ki. És azt remélem, hogy minél több testvérünknél van Biblia, mert az evangélikusokat bibliás keresztényeknek hívták a régi időkben. Nem tudom, hogy most is áll-e még, mert ugye mi azt vallottuk Lutherrel együtt, hogy ami nincs a Bibliában, arról a pap is hallgasson, és hogy azt természetesen hitünkben sem fogadjuk, de ami benne van, azt viszont meg kell ismernünk. Tehát Máté evangélium a 18. részének 19. versétől a 22. versig terjedő szakasz a ma reggeli áhítatunk alapigéje. Sikerült megtalálni, akinél van ilyen Biblia. Igen, nagyszerű. Jézus mondja, bizony mondom nektek azt is, hogy közületek ketten egyetértenek a földön abban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor oda ment hozzá Péter, és azt kérdezte tőle, Uram, ha vétkezik ellenem az atyám fia, hányszor bocsássak meg neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt, azt mondom neked, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer is. 12 éves unokánkkal beszélgettünk, és azt kérdezte tőlem, hogy most hol van Jézus? Attól félek, hogy ezt reménység szerint több testvérünknek az unokája is megkérdezi. És ugye az a nagyszerű az unokákban, hogy az ember megismeri a utánunk következő második nemzedéknek a gondolkodásmódját, a kérdéseit, amelyek teljesen különböznek a mi kérdéseinktől, és ezáltal egy kicsit valóságosabb ismeretünk van a világról. Ez csak megjegyzés azoknak, akik unokát várnak, hogy nagyszerű ajándék vár rájuk. Akiknek megvan, azok úgyis helyeselnek. Hol van Jézus? Mert ugye elmondtuk az életét, hogy Betlehembe született, Názáretbe nevelkedett, mennyi veszély között, mit tett, betegeket gyógyított, prédikált, nagypinteken keresztre feszítették, húsvétkor föltámadt, aztán a mennybe ment, és hol van most Jézus. Aki tud erre a kérdésre választ adni, az jelentkezik. De hova? Hol van a menny? Igen.
A szívünkben, Szentlélek által van a szívünk.
Mindenütt jelen való. Erre ugye mit mond a mai huncut gyerek, hogy azt mondja, mindenütt van és sehol sincs. De a kérdés tényleg sokkal nehezebb, mint amint első pillanatra gondolnánk, két okból. A Biblia magán viseli a saját korának világképét. Ezt úgy hívjuk, hogy Ptolemaioszi világkép, a régi görög bölcsnek az elképzelése a világról, hogy fönt van a menny, lábunk alatt a föld, és a föld alatt van a pokol. A Biblia egészében véve ennek a világképnek az ismeretében íródott, nem is íródhatott másként, mert a legműveltebb és a legegyszerűbb ember is ugyanezt vallotta, ebben éltek. És ez nekünk gondot jelent ma, akkor, amikor a kopernikuszi világképet fogadtuk el, érthető módon az se éppen ma keletkezett, és hát azt is bőséggel javítgatják, de lényegében véve a Ptolemaioszi világkép geocentrikus földközéppontú, a kopernikuszi pedig napközéppontú. Ebben kellene valójában valamiféle konszenzusra jutni, vajon miként és hogyan és hova helyezzük el adott esetben erre a kérdésre a választ, hogy hol van Jézus. Nyilvánvaló, hogy a hitünk szerint azt valljuk, hogy Jézus jelen van mindenütt. Láthatatlan módon. Jelen van, és itt ebben a konkrét igében három kitételt alkalmaz Jézus, hogy jelen van ott, ahol egy akarattal kérnek tőle valamit, egyetértéssel. Hadd mondjam meg személyesen, hogy ez az ige engem azért is elkísér, mert eljegyzésünk igéje volt. Én már nem tudom megmondani, hogy kitől kaptuk, feleségem szüleitől, vagy valaki mástól, kollégától, de azt tudom, hogy ez volt, mondván, hogy ahol férj és feleség egy akarattal, egyetértésben kérik, ott jelen van Jézus, és meghallgatja az ő kérésüket. És azt is hadd mondjam személyesen, hogy ez egy életre szóló ige, és egy életre szóló élmény, tapasztalat, hogy amikor egyetértésben tudunk imádkozni feleségemmel, kérni, akkor azt Isten meghallgatta, és az esetek többségében nem csak meghallgatta, de még teljesítette is. Az mindig csoda, ha két ember egyetértésben tud lenni, az is csoda, hogyha egyetértésben tudnak kérni valamit Istentől, ami életük vágya, célkitűzése, amin nyilvánvalóan esetleg fáradozni is kell, hogy megvalósuljon, és ajándéképpen el is nyerjék, ahol tehát egyetértés van. Nyilvánvaló a mindennapi tapasztalatunk az ellenkezőjét igazolja, két ember között is ritkán van egyetértés. Hogyha nem így lenne, akkor kevesebb lenne a válasz, kevesebb lenne az egymás közötti töviskedés, kevesebb lenne a meg nem értés, és több lenne az együtt akarás, az együtt tenni készség, egy akarattal egyet érteni. Ahol egyetértés van, ott van Jézus. Mert ott jelen van a szívekben. Mert Jézus nem az egymásnak feszülés, a saját akaratunk érvényesítési szándékának a gondolatát, majdnem azt mondom, hogy nem az önmegvalósításnak a gondolatát helyezi a szívünkre, hanem az, hogy egy akaraton egyet értsenek. És természetesen lehet leülni, és úgy kezdődik a beszélgetés, hogy az egyik A-t mond, a másik meg B-t. Egy-egy szakmai kérdésben, vagy más vita problémában, furcsát mondok, ugye a fővárosban már évek óta vitatkoznak azon, hogy hol legyen az új egészségügyi központ. Ezen lehet vitatkozni, ez egy szakmai kérdés. Nem az a baj, ha vitatkoznak, hanem ha nem jutnak egyetértésre. Mert addig biztos nem épül fel, amíg végül is egyfajta konszenzus nyomán nem születik, hogy hova tervezzék, és aztán hova építsék. Ez az egyik legvilágibb kérdés, de vonatkozik ez a bibliai igék megértésében is. Tehát ott, ahol esetleg vita van, hogy egyik vagy másik bibliai ige helyett hogyan értsük meg, ezt erről majd nyilván Fabinyi Tibor professzor úr többet fog mondani, hogy mit jelent a Biblia a megértése és annak hermeneutikája, de fontos, hogy végül egyetértésre jussanak. Ott van Jézus, ahol egyetértés van. Aztán tovább így folytatódik ugye az ige, hogy ahol ketten vagy hárman egy akaraton vannak. Ez is az egyetértés, az egy akaraton levés, azt az imádságot meghallgatja. Ez azonban már az a minimum közösségi létszám, ahogy szoktuk mondani, ahol Jézus jelen van, mert hitünket egyedül nem tudjuk megélni. Sokféle kísértés áldozataivá válunk, akár a Biblia értelmezés, akár a személyes életünk döntéseinek a meghozatalába, ha csak magunk akarjuk eldönteni, és sem a hitvessel, sem a testvére, se senkivel nem állunk szóba, és nem mondjuk el, beleértve a hitvestárs választásától kezdve a gyereknevelés fontosságái, hogy miként tudjuk őket Jézushoz vezetni. Ha a magunk feje után megyünk, bármennyire is hitben járók legyünk, nagyon könnyen tévedünk, elesünk, és akkor sokkal nehezebb fölállni. Jézus tehát azt mondja, hogy ahol egyetértés van, egy akaraton vannak, és ahol a közösségben vannak együtt, ott van jelen ő maga. Azt mondjuk, hogy a mennyben egy kép természetesen, ami azt jelenti, hogy mindenütt a világ mindenségben jelen van, de attól, hogy mindenütt jelen van, nem biztos, hogy a mi szívünkben jelen van. A mi életünkben, a mi gondolkodásunkban, a mi döntéseinkben, és ez sokkal fontosabb, mint hogy a mennyben idézőjelben jelen van. Természetesen, ha nem lenne ebben a világban jelen, akkor a mi szívünkben sem lehetne jelen. Végül még egy helyet említ Jézus, amikor Péter oda megy hozzá, hogy hányszor szabad megbocsátani, és hogy még 7-szer is, és Jézus hozzáteszi, hogy nem 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is, ami nem számbeli meghatározást jelent, hanem a végtelennek a kifejezése, hogy nincs meghatározva, nem határozható meg, mert a keresztény embernek bárhányszor bocsánatot kérnek tőle, szív szerinti szent kötelessége, lehetősége, hogy megbocsásson, hogy a feszültség feloldódjék, hogy emberek között a kapcsolat ilyen módon rendeződjék. Itt most nem mondja Jézus, de tudjuk, a Szentírásban többször előfordul, ahogyan Isten is nekünk számtalan vétkünket megbocsátja, és nem tartja számon, nem húzza a strigulát, hogy hányszor nem mentünk el Isten tiszteletre, vagy hányszor felejtettünk el imádkozni, vagy éppenséggel hányszor nem adtunk a koldusnak valamit. Ahányszor vétkezünk, annyiszor bocsátja meg. Azért, hogy többé ne vétkezzünk. Valójában azt jelenti, hogy ahol van megbocsátás, ott Jézus jelen van. Ahol nincs megbocsátás, ott nincs jelen Jézus. Az illető életében, gondolkodásában, döntésében, attól még Jézus él, de az ő életéből tökéletesen hiányzik. Ténylegesen a megbocsátás az egyik életrendező elv ezen a világon, mert a vétkeket sok esetben nem is tudjuk jóvá tenni. A tékozló fiú nem tudta jóvá tenni a vétkét, mert eltékozolta az örökséget. Úgy kellett hazamennie, hogy az apja előtt szégyenkezett, amit kapott tőle, anyagi javakat, ami neki jog szerint járt, azt nem kamatoztatta, hanem elszórakozta. És üres zsebbel, üres szívvel, üres lélekkel ment oda, szégyenkezve, de legalább megbánta. Valójában így megyünk mi is Istenhez. Kérdés, hogy megbánjuk-e. Isten pedig megbocsát, mert ahol megbocsátás van, ott élet és üdvösség is van. Ahol megbocsátás van, ott Jézus jelen van. Tudjuk, hogy Jézus a kereszten is így imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ha pedig ő az ellenségeiért is tudott imádkozni, akik az életére törnek, akik a keresztre feszítették, mennyivel inkább szabad nekünk megbocsátani gyermekeinknek, fiainknak, menyeinknek, unokáinknak, szomszédunknak, munkatársunknak, bárkinek, aki vétett ellenünk, és valami hasonlót várunk persze mi is, ha mi vétünk a másik ellen. Mert a megbocsátás végül is az élet egyetlen életrendező elve. Persze, ha valaki olyan vétket követel, aminek súlyos következményei vannak, az alól mi nem tudjuk fölmenteni, gondoljunk csak, ha valaki a másiknak az életére tör és elveszi, vagy visszaél mások adottságával, napjainkban ugye divatos bűn, sajnos a pedofília, ezek következményeit nem tudjuk jóvá tenni, de nincs olyan bűn, amire ne lehetne bocsánat. Nem véletlen, hogy még íróinkat is sok esetben a megbocsátás gondolata megihleti. Illyés Gyula írja egy helyen, hogy reszkes ellenem, szörnyű a fegyverem, a végén megbocsátok. Ez az egyetlen fegyver, ami nem öl, hanem életet ad. Ez az egyetlen fegyver, a megbocsátás fegyvere, amit szabad használni. Gyulai Pál egyik versében szépen írja, és ez biztos, hogy mindannyiunkat szíven talál. Kiket szeretsz és szeretnek, ne haragudj rájuk sokáig. Hidd, enyhedre válik, oszlik gyanú, megenyhül bánat, oly váratlan jöhet a halálunk, és akkor már késő a bocsánat. Mert nem tudjuk, hogy mikor dobban utolsót a szív. Úgy elmenni, hogy rendezetlen ügyünk van, úgy elmenni ebből a világból, hogy valakire mi haragudnánk, vagy ő neheztelne reánk, bizony fájdalmas, mert jóvá tehetetlen mulasztás. Hol van Jézus? Azt kérdeztük. Különböző válaszok. Valójában a döntő az, hogy bennünk van-e. Éle bennünk. Jézus azt mondja, én ott vagyok, ahol egy akarattal imádkoznak, én ott vagyok, ahol közösségben imádkoznak, és én ott vagyok, ahol a közösségben meg tudnak egymásnak bocsátani. Ezért nem lehet individuális, egyszemélyű kereszténységet élni. Gyakorló lelkészkoromban sokszor mondták, ó, tisztelendő úr, ha kimegyek a bűkbe, nagyszerűen tudok imádkozni. Vagy a másik azt mondja, a csendes szobámba elmegyek, Jézus is mondja, hogy menj be a te belső szobádba. Ez kétség kívül igaz, de keresztény életet élni mégiscsak közösségben lehet. Ott van Jézus, ahol ketten vagy hárman legalább együtt vannak az ő nevében. Ott van Jézus, ahol egy akarattal, egyetértésben kérnek tőle ajándékot, napi szükségletet. Ott van Jézus, ahol a közösségben egymásnak meg tudnak bocsátani, mert nincs olyan közösség, se házasság, se gyülekezet, a többi világi közösséget nem is említem, ahol ne vétkeznénk egymás ellen, mert nem tudunk nem vétkezni, ahogy már Augustinus is szépen megfogalmazta, non posse non peccare, nem tudunk nem vétkezni, de tudhatunk megbocsátani, és ott van Jézus. Nem földrajzi helyen, nem valami térbeli meghatározottságban, de lelki állapotunkban tud Jézus jelen lenni a magunk lelki gondolkodásában, a magunk belső lelki csendjében. Kérdés, ott van-e Jézus? Mert ez azért meglátszik a magatartásunkon, a szavainkon, a cselekedeteinken, az egész lényünkön, mert akkor áthatja a személyiségünket az ő jelenléte. Így tudunk aztán gyülekezeti munkatársi szolgálatot is végezni. Mert megsejtik rajtunk, őszinte a szavunk, őszinte a biztatásunk, és őszinte az egész életünk. Isten segítsen minket abban, hogy amit kaptunk, hogy amit Jézussal járunk, azt őszintén kisugározzuk, és megéljük. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy jelenlétedet ígéred, ott, ahol ketten vagy hárman együtt vannak, ott, ahol együtt tudnak kiáltani hozzád, és kérni tőled testi, lelki, szellemi ajándékot egyaránt. Köszönjük, hogy itt élsz közöttünk, bennünk, ígéd által, szentségeid által. Azt akarod, hogy mindezt jelenvalóvá, érzékelhetővé, megtapasztalhatóvá tegyük a külső világ számára is. Áld meg napunkat, mindazokat, akik előadással szolgálnak közöttünk. Tedd készé szívünket, értelmünket arra, hogy befogadjuk a te üzenetedet. Épüljünk egy szent közösségé, anya szent egyházá, épüljünk tanúságtevő gyermekeiddé. Áld meg az otthon levőket, családunkat, gyülekezetünket, lelkipásztorunkat, hogy betöltse hivatását, és odaadóan szolgálja a te szent ügyedet. Áld meg világunkat, meg annyi feszültségével, nyugtalanságával. Tudjuk, hogy te vagy a történelem ura, és rád bízhatjuk jövőnket. Segíts, hogy megértsük, mi a mi feladatunk, mi a mi tennivalónk egy sajátos élethelyzetben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felül halad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.